Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy az Adóvilág rovatunkban már megszokhattátok, elsősorban történelmileg, adózásilag, gazdaságilag nézzük át a célországot, mégpedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere segítségével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt! Sziasztok!
Na hát Belgiumba vetett minket a sors, borzasztó rossz ország, nincs ott semmi érdekes, a gasztronómiában sem. Nagyon...
Nem tudom, ezeket hol olvastad, Vanikám. Tehát... Akkor ezen egy kicsit fordítunk.
Jó, hát gondoltam, hogy egy kicsit az ellentétét mondom annak, amit én tapasztaltam eddig. Egy dolog nem tetszett nekem soha, az a bürokrácia, de hát...
Hát abba erőség. Érdekes, nagyon ellentmondásos ország, és szerintem tényleg elég különleges a történelmük. Szóval sok mindenről fogunk beszélni, vagy itt a 10 percben gyorsan belesűríteni a lényeget, tehát Belgiumnak a mérete az egy 30 ezer négyzetkilométer, tehát körülbelül a Magyarország egyharmada, viszont a lakossága 11 millió, tehát és a EU-ban hát a egyfőre jutó GDP-be körülbelül háromszorosanak, amit mi csinálunk, $46 000 körül vannak, mi pedig, és ezzel ők az EU középmezényében vannak. Most tehát azt lehet látni, hogy egy kis ország, amelyik sokáig nem is volt ország, hanem úgy, mint Európának ennek a része döntően a holland, francia, német társaságban töltötték az idejüket, tehát valaki mindig megpróbált őket szorítás alá venni, és hát gyakorlatilag csak 1830-ban jött létre a belga királyság, amelyiket 1831-ben koronázták meg az első Leopoldot, július 21-én is ez az ő államalapításuk. Ebből egyébként az a kettősség, ami az országra jellemző, hogy az északi rész az 60% a lakosságnak flamand, 40% a déli rész az egy kicsit mondjuk így elhúzva, az a vallon rész, az a franciául beszélő rész, és van 1% német lakosság is keleti oldalról. Na most gyakorlatilag ez az ő rövid történetük, ami aztán nyilván a 20. században egy kicsit átalakult, kétszer mindkét világháborúban a németek lerohanták őket, viszont 57-ben már ők hozták létre az EU-t, tehát ugye annak az előzménye az volt, hogy 51-ben létrehozták az Európai Szén és Acélközösséget, majd aztán a Benelux államok, aztán utána lett kibővítve, és 57-ben az Európai Gazdasági Közösségek a alapítója, a római szerződés szerint, tehát ott Belgium alapító volt, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Németország. Tehát ők az EU-nak elkötelezett úgymond tagjai, és szerintem igen jó haszonélvező is, hiszen Belgium, Brüsszel az EU-nak ilyen szempontból a fővárosa, és 2002 óta be is vezették az eurót. Na most a földrajzilag egy nem túl bonyolult hely, hát ugye a méretéből adódóan sem. A tengerparti rész, tehát a nyugati rész az alapvetően sík, és a termőföldjei elég jók, tehát rengeteg folyó van, és így tovább. A keleti rész meg az Ardennek, és az Ardenneknél, az Ardennek az igazából nem egy túl magas hegység, 700 méter a legmagasabb pontja, viszont a nagyon sok szén és vasérc volt itt. Azért volt, mert ez már elfogyott, és hát gyakorlatilag az ott megtelepült acélipar az már majdnem kizárólag importál. Ennek ellenére azért még ma is van szenük, elég komoly üveghomok az üveggyártáshoz, illetve még cink, mint ásványi kincs, de azért nagyjából azt lehet mondani, hogy kifogytak. Tehát ők az ipari forradalomnak az egyik élovasai voltak a 19. században, nagyon sok iparág működött itt, textilipartól kezdve, élelmiszeripar, nehézipar, egy nagyon hihetetlen fejlett ország, tehát az infrastruktúráját tekintve, a vasutak, az országutak, tehát autópályák és így tovább. És azt lehet mondani, hogy ezek az iparágok nagyjából át is vészeltek mindenféle korokat, Tehát a textiliparból ma már csak igazából a gépeket gyártják, de abba piacvezetők, tehát a Lüktek, aki egyik ipar, ennek az iparágnak az egyik meghatározó tulajdonosa, az nemzetközi szinten jegyzett vagyonnal rendelkezik. Az élelmiszeriparban az Anheuser-Busch InBev az ugye, hát az is világasztem top 100-as társasága, tehát a sörgyártásban ők mindig elő voltak. A csokoládéban rengeteg kicsi manufaktúra van, de azok is nagyon erősek, tehát Neuhauser, Godiva, ezek mind-mind onnan jönnek. Vegyiparban nagyon szintén a Solvay az egy alapszék világviszonylatban is. A nehézipar az egy picit problémásabb volt, tehát az ott gyakorlatilag már leállt, és ez az országnak egyébként egy komoly gazdasági problémája is volt, mert ezt próbálták, tehát a 50-es, 60-as évekig Belgium egy elég kiegyenlített költségvetéssel működött, majd ahogy a nehézipar szépen lassan visszagyengült, megpróbálták ezt szociálisan tartani és támogatni, és az a költségvetésüknek egy elég komoly felborulásához vezetett. Tehát ma az úgynevezett Maastrichti elveket nem nagyon tartják, mert az államadósságuk az a GDP 100%-a fölött van. Tehát ez egy elég komoly probléma. Ami szintén még nagyon érdekes, hogy a gyémántiparban vezető szerepel bírnak. Tehát a Antwerpen az egy, nem csak egy híres kikötőváros, tehát nem csak ezt teszi híressé, hanem a világ gyémánt kereskedelmének azt hiszem 80%-a azon keresztül folyik. Tehát érdemi kereskedelem az Antwerpen nélkül nincsen. Ez egy érdekes történet, mert ez aztán Amsterdamból került le ide. Ennek külön története van, hogy a gyémánt hogyan mozgott a német megszállás alatt, az angolok adtak neki speciális státuszt, hogy át tudjanak települni, tehát azért itt jól jött ez a közelség Angliával, ami most egyébként, ami gazdaságilag is egyébként elég közel vannak egymáshoz, tehát sok a kereskedelmük, ami egyébként a Brexit-tel most szerintem probléma is lesz nekik, de ettől függetlenül a gyémántipart megmentette, és hát ilyen szempontból mai napig a gyémánt feldolgozás az itt egy meghatározó iparág. Na most, ami még talán érdekes így a történet, tehát egy aki már dolgozott belgákkal, az nagyjából tudja, egy viszonylag egy vidám, jókedvű csapat, egyébként az adózásukra is jellemző, mert mindjárt belemegyünk. Viszont ami még
ez
érdekes, lesz
akkor az első ilyen, nem? Hogy vidám és jókedvű adózásról.
Igen, tehát én a belgák közé kifejezetten nekem egy ilyen lendületes jókedvű szeretnek enni, és igazából semmit nem vesznek komolyan, de a szórakozásról is csak annyit, hogy nem tudom mennyire ismert, hogy a szaxofont is ők találták.
Aha, igen.
Tehát gyakorlatilag egy Antoine Joseph Sax nevű hangszerkészítő talált, aki mélyebb hangot akart kicsikarni, és így hozta létre gyakorlatban 1840-ben a szaxofont. Tehát van itt nagyjából minden, a belga konyhát ismerjük, tudjuk, hogy egy nagyon jó tehát egy nagyon jó magas szintű konyha, tehát a franciákat is helyek közelül vele. Szóval egy ilyen nagyjából topországnak tekinthető, de a jelen pillanatban gazdaságilag nagyon sok problémájuk van. Jó lehet, az EU-n belülők egy megkülönböztetett státuszban vannak pont amiatt, ugye, hogy ott az EU főváros, az ő GDP-nek 1,6%-át teszi ki az EU-hoz kapcsolódó bevételek, közel 7,4 milliárd eurót költött el az EU, míg ők 2,9-et fizetnek be, tehát az ő egyenlegük az egészen kellemes az EU viszonyában. Most az adórendszerük első ránézésre az ijesztő, mert a OECD átlag fölött van az adózás, 44% az ő átlagadózásuk, 34% az OECD átlag. Tehát úgyha ránéznénk, akkor azt mondanánk, hogy ide Belgiumba úgy nem nagyon mennénk. Valójában Belgium viszont egy kicsit ilyen Luxemburgot is politikailag egységként kezelik, tehát ilyen tartományként, azt hiszem 10 tartományuk van, és abból egy de Luxemburg se Luxemburg önálló, tehát ezt én se egészen értem, hogy hogyan működnek ők együtt, de tartományi szinten Luxemburgot is része az ő közigazgatásuknak. Viszont amikor ránéz az ember elsőre, most az ÁFA 21 és azon százalék, és azon nagyjából tovább is mehetünk, viszont a társasági adójuk az, ami nekik nagyon komoly előnyöket adott, ami első ránézésre 29% plusz van még mindig egy 2%-os ilyen krízisadójuk, de, és ezt csökkenteni is szeretnék 21-25%-ra, ami még szintén nem egy nagy izgalom, viszont, és van még minimum adóalapjuk is, viszont Belgium az EU-n belül egy adóparadicsomnak számít, és ez nagyjából annak köszönhető, hogy egy úgynevezett feltételes adómegállapításnak ennek a adójogi zsargonja az az APA, tehát nem mint édesapa, hanem mint Advance Price Agreement, tekel a Belgium nagyvállalatoknak egy sor egyéni kedvezményt tudott adni, és emiatt az Európai Bizottság 2016-ban gyakorlatilag a második legnagyobb adóelkerülőnek minősítette a Belgiumot.
Tehát ez azért furcsa, mert hogy az EU-nak van egy fekete listája a legnagyobb adóelkerülés támogató országokról, furcsa módon Belgium nincs rajta, miképpen egyetlen egy EU tagállam sem.
Igen, hát ez most az EU belviszonyait nézi, de a kifele egyébként tilos, tehát épp ez az érdekes, hogy ők ott vannak a központban gyakorlatilag, és évekig csinálták ezeket a trükkeket, ezek most már mennek lefele, de az első volt Hollandia, a második volt Belgium, a harmadik Ciprus, de a lényeg az annyi röviden, hogy ők különböző egyedi kedvezményeket nyújtottak, és ezért ezen keresztül, tehát az APA-nak is a lényeg, ezek az Advanced Price Agreement-nek, hogy előre megállapodnak cégek, hogy mekkora profitot csapatnak le, vagy adóztatnak Belgiumba, és ezt a helyi adóhatóság jóvá adja. Na most ezen túlmenően Belgiumnak még vannak különböző olyan adójogi kedvezményei, tehát az, hogy csoportos adózás van, amit most már nálunk is van, de van egy úgynevezett feltételezett kamatlevonás, tehát hogyha nem is fizetek kamatot, akkor is le tudok vonni kamatot, leegyszerűsítve, akkor van egy ilyen excess profit ruling, szóval, ahol tulajdonképpen a többlet ágazat fölötti nyerességet azt nem feltétlenül adóztatják, rengeteg ilyen kutatásfejlesztési kedvezményük van, tehát rengeteg olyan tétel van, ami ezeket a tehát ami sokkal kedvezőbbé teszi a belga adózást, és emiatt gyakorlatilag Belgium társasági adó szempontból igen vonzó. Na most ennek különböző szakaszai voltak. Egyik feltörő szakasza volt, amikor még a franciák is, amikor a Holland miniszterség alatt be akartak emelni mindenféle luxusadókat, akkor a francia gazdasági arisztokrácia az megindult Belgium felé, tehát itt igazából a híres volt ugye a Depardieu ügy, aki tényleg át is költözött, vagy illetve vett is házatot, de az Arnour, aki a Louis Vuitton Moët Hennessy-nek az tulajdonosa is, belga állampolgárságot kért, persze leszögezték, hogy nem adókok miatt csinálják, de a lényeg az, hogy Belgiumnak ez a nemzetközi adózási háttere, ez roppant jó, illetve magánszemélyként is, illetve csoportokba, trustokba, ezek mind-mind-mind nagyon jól működnek. Tehát azt kell látni, hogy tipikus példája Belgium ennek az ellentmondásos helyzetnek, hogy magas adókulcsú állam, de mégis egyedi kedvezményekkel, illetve különböző modellekkel, és őnekik a nyitottságuk az offshore modellekkel igen nagy, tehát a Kajmán-szigetektől kezdve most próbálják ezeket ledolgozni, ezeket megszüntetni. A különböző WikiLeaks botrányok után, tehát volt ott ugye a Paradise Papers, a LuxLeaks, meg és így tovább, tehát egy csomó olyan történet volt, ahol ezek a dolgok sorra kiderültek, és emiatt próbálják ezt visszaszorítani, meg nem utolsó sorban, amiatt is, mert költségvetési hiányuk van, tehát gyakorlatban nekik ezekre az adóbevételekre szükségük lenne, csak hát ez pont a mentalitásukból, a helyzetből eredően egyáltalán nem lesz könnyű. Egyébként magánszemélyként is, hogyha az ember nem a vagyonos és úgynevezett passzív jövedelmekből szerez jövedelmet, akkor azért nem a kellemes oldalon van, mert ott is föl tud menni 50%-ig az adó. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy igen kellemetlen dolog, de nyilván ez egy része ennek a társadalmi vagy közteherviselésnek. Viszont a forrásadós jövedelmék azok meg 30%-ok alapból, tehát ha valaki ott rögtön vesz ki, illetve van egy sor szintén itt is mentesítés, amire oda jönnek az emberek, és az egy kulcsos, tehát az létezik, ami Nyugat-Európában 30% az nem olyan rossz, nyilván ami 15%-unk a sokkal attraktív, de azért azt ne felejtsük, hogy mi kicsit odébb vagyunk, és nem voltunk benne a földrajzban ezekben a nagy kereskedelmi háromszögekben, amikben ők ott voltak. Szóval mi sokat dolgozunk Belgiummal, belga kollégákkal a videóhálózaton belül, és azt tudom mondani, hogy igazából tényleg egy szellemes csapat, változik az adórendszerük, szerintem egy hihetetlen szerencsés országa az EU-val és az ahhoz kapcsolódó összes lehetőséggel. Változik az adórendszerük, ők is nyilván a kulcsokat próbálják lehozni, de összességében valószínűleg ez a luxemburgi ízű egyedi adótervezés mindig is része fog maradni a belga adórendszernek.
Oké, köszönjük szépen az ismertetőt Belgiumról, és akkor megnézzük majd, hogy politikailag mi a helyzet. Zoli, köszönjük szépen neked.
Nagyon
szép
szívesen.
Napot, jó munkát.
Sziasztok.
Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország adótanácsadó partnerével, ügyvezetőjével, célországunk Belgium tehát.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Belgium!
Belgium, avagy Muscles in Brussels, kiáltunk igen. Egyszerre, és megnézzük, hogy ez az ország mivel küzd.
Belgium a belgáké!
Gasztro rovatot is lehetne csatolni időnként ehhez a világrovathoz.
Figyelj, én ezt azért mondtam, mert Brüsszel belvárosában, amikor az egész úgy, tehát nem tudom észrevetted, de minél beljebb haladsz Brüsszel belvárosa felé, egyre inkább egy pointillista festményre hasonlít, egyre kisebb téglából van minden, de a lényeg, hogy az egyik ilyen kis utcában egy kínai tulajdonú, arab vendégmunkások által üzemeltetett és teljesen autentikus belga étteremből kiabálta ki egy úriember ezt, hogy Muscles in Brussels, mint az autentikus fogás. Tehát én azt gondolom, hogy ez és a mellette lévő helyiségben import szendvicsként apostrofált gyroszokat lehetett kapni. Tehát én azt gondolom, hogy ez tökéletesen bemutatja azt, hogy Belgium és Brüsszel hogy néz ki, hogy milyen.
Hát ők ott vannak a fókuszban, könnyű nekik. Kisország, de ők adták Európa fővárosát. Akkor hátradőlhetnek és bonthatnak egy jó belga sört.
Hát aki időben vett ingatlant, az biztos, hogy Brüsszelben most már megél belőle, de azért ebben a városban is minimum két nagy realitás van. Az egyik az a belváros, amiről most meséltetek, hogy bárki bármilyen boltot és abba bármilyen nemzetiségű cuccot tud árulni. Ez valóban így néz ki belül. Viszont ahogy haladunk kifelé, úgy pont abban különbözik Brüsszel a New York, London, Párizs, Berlin tengelyektől, hogy teljesen megőrizte az etnikai jellegű negyedeket. Tehát ahogy van afrikai negyed, és ez nem szégyenfoltként van rájuk akasztva, hanem lehet tudni, hogy ott olyan dolgokat lehet tenni. Ugyanúgy van portugál, olasz. Ugye a legnagyobb bevándorló közösség Belgiumban a mai napig az olasz közösség. Ők nagyjából két és fél hullámban érkeztek a második világháború után, és ezután jönnek aztán a különböző Európán kívüli népek és nemzetek. Tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon színes, de a mai napig külön választható kis kerületek alkotják. Olyan kerületek, akiknek önálló rendőrsége van, akik önálló óvodaprogrammal rendelkeznek, tehát elképesztő autonómia mondjuk a Budapesthez képest, vagy az ismert kelet-európai fővárosokhoz képest az, amivel itt egy-egy kerület rendelkezik. Ha megnézzük a honlapját a mostani miniszterelnöknek, az első női belga miniszterelnök, Sophie Wilmesnek, megvan, hogy melyik kerületben született Brüsszelben, XL nevű városrészben. Tehát, hogy ennek van jelentőség, és ennek van külön identitása, sokkal inkább, mint mondjuk azt megszoktuk a mi felénk eső vidékeken.
Azért Belgiumban sem könnyű, ott van például a Flamand Wallon ellentét, ott van a elég nagy problémákat okozó bevándorlás, ugye a terror cselekményeknek a szereplőinek egy részét Belgium adta, onnan rajzottak szét Európába, szóval azért nem tűnik ez mégsem olyan könnyű terepnek, mint első pillantásra gondolnánk.
Nem, abszolút nem, sőt, tulajdonképpen, ha most a politikai térképre ránézünk, akkor azt látni, hogy a két legnépszerűbb párt az a két kvázi szeparatista flamand, tehát hollandul beszélő pártformáció. Annyiban megnyugtató a helyzet, hogy 8-9-10 párt is bejut a szövetségi parlamentbe, ugye a 7 parlament közül a kvázi legmagasabb szintű parlamentbe, törvényhozó testületbe, ez az, ami Brüsszelben ülésezik. és utána ugye a nyelvi közösségek, illetve a területi közösségek aztán külön is tartanak parlamenteket. De ebben 16%-kal lehetett valaki az első. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon szétszóródnak a szavazatok, és utána 10%-os pártocskákból van 5-6, és érdekes módon a két legnagyobb párt nincs is benne a kormányzó koalícióban, ahogy a kormányzó koalíciónak nincs is többsége, és igazából nem is kormányoz, mert csak ügyvívő kormány. Úgyhogy ez is lassan egy belga különlegességé válik, hogy milyen hosszan nincsen éppen kormányzat, ez most nem haladta meg még a 100 napot, úgyhogy tulajdonképpen Wilmers kormányfőnek még akár van esélye valamit összepakolni, hogyha vissza tudja csábítani a moderáta, szeparatista, nagyobbik olyan flamand pártot, akik egyébként azért hosszú távon szeretnék azt látni, Botton, hogy Flandria kitér. Igen.
Mi a baja a flamandoknak a vallonokkal és viszont? Ezt erről azért lehet sokat hallani, hogy flamand vallon ellentét van Belgiumban, de mi bajuk egymással?
Hát egy pillanatra nyúljunk vissza, ugye, tehát eredetileg 1830-ban pontosan a olyan típusú Vilmos király ellen kellett kiválni a Belgiumot önállóan, és segítették a kiválást a franciák, aki egyébként hollandul beszélt és a holland nyelvet erőltette. Tehát a belga államalakulás történelmi pillanatában egy frankofon túlsúly volt, és alapvetően a hollandokkal szemben határozta meg magát. 1920 és 30-ban a Genti Egyetemen ment az óriási derbi, hogy lehet-e akkor hollandul tanítani, és ha igen, akkor hogyan lehet. Tehát tulajdonképpen a állam alakítás óta ez a törésvonal hihetetlen élesen végighúzódik, és ez mostanra billent át az elmúlt 2-3 évtizedben a gazdaság miatt. Tehát, hogy a déli ipari szektorok a frankofon területeken elgyengültek, a bányák kipusztultak, és a szolgáltatás el tudott indítani komoly gazdasági növekedést éjszakon, úgy az egyensúly teljesen elborult. Egyetlen egy példával érzékeltetném, egy generációval korábban alapvetően az uralkodói család, ugye egy alkotmányos monarchiáról beszélgetünk, tehát a királyfik és a királynék, azok frankofon iskolákba jártak, és elmentek utána egy-két évre megtanulni egy másik területre hollandul. Most ez lassan pont fordítva van. Tehát alapvetően Brüsszelben uralkodói család egy hollandul beszélő jezsuita iskolába jár, és aztán néha megtanulnak franciául, hogyha ez szükséges. Úgyhogy ez megfordult, viszont a történelmi okokból ismert kisebbségi reflexek, komplexusok, azok még bőven most jönnek ki a két népcsoport között, tehát a 6 millió számában is már nagyobb hollandul beszélő közösség még nem jutott el oda, hogy ne próbálja meg egy picit hát minek hívjuk ezt, azért bosszul az túlzás lenne, de hogy törleszteni azt a történelmi számlát, amit úgy érzékeltek, hogy megkaptak.
Uh-huh. Mennyire fontos probléma arra felé a bevándorlás, a bevándorlók integrációja, stb.
Ugye ez van majdnem annyira megosztó kérdés, mint Európa többi nyugati országában, talán annyira nem, mint a keletiekben. Tehát önmagában a bevándorlás jelensége az egy teljesen bevett jelenség. Ugye Belga Kongó a gyarmatosítás idején szintén hozott rengeteg afrikai hátterűt az országba, és ugyanúgy a marokkói, észak-afrikai bevándorlók is megjelentek. Az egyébként óriási olasz, portugál, alapvetően déli, később spanyol közösségek mellett, akik így vagy úgy elérdegélnek, de ugyanúgy az 56-os magyar közösségnek a mai napig külön önálló háza van, és meg lehet őket találni az intézményekben. Úgyhogy egyrészt van ennek formája, másrészt azt látni, hogy a terrorizmus alapvetően nem hagyott olyan nyomot a társadalmon, hogy emiatt hirtelen megnövekedett volna a muszlim ellenesség, és minden közösség máshogy veszi fel a kesztyűt az integráció mellett ellen. Tehát Brüsszel kerületeiben máshogy van meghatározva az, hogy melyik iskolába mehet be fejkendős anyuka a gyerekért, vagy melyikben nem. Most éppen ebből volt az egyik polgármester választáson óriási csata. Vagy az egyik a 10-0-0-as irányítószámú kerületben nem lehet a közterület vagy a közintézményekben fejkendőben menni, és ezért aztán a muszlim anyukák egy része nem tud a saját gyerekért elmenni az iskolába, hogy most ez jó dolog, nem jó dolog. Más kerületekben meg máshogy van. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ez egy óriási laboratórium, és van, ahol ez sikeresen működik, van, ahol meg kihozza a feszültségeket, és nyilván ez a gazdasági mutatókkal is korrelál, ahogy azt más országokban is látjuk.
Oké, még egy kérdés jutott eszembe Belgiummal kapcsolatban, ami minden egyes országgal, ami szóba kerül, az oroszok és a kínaiak ott vannak?
Jaj, de jó, hogy kérdezik, reméltem, hogy beleszaladunk ebbe a kis utalágozásunkba. Oroszokról most nem olyan beszélnék, mert azt majd a holnapoknál kivesézzük, tehát hogyha orosz befolyás van, akkor az ugye a lelőtt járat miatt Ukrajna fölött, az egy nagyon érdekes esettanulmány Hollandia kapcsán, Belgiumban ez nem ilyen látványos. Itt nyilván egyébként a rengeteg uniós és NATO intézmény miatt valószínűleg a második kémparadicsoma van Európának, de hát ez szinte természetes is. Ami most meglepő fordulat volt ebben, az a kínai vonalon történt, ugyanis az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb brüsszeli egyetem, a hollandó beszélő VUB Konfucius intézetének vezetőjét tiltották ki, aki egy kínai úriember kémkedés miatt az országból. Úgyhogy ez a legújabb spyro, vagyis hát kémkedéssel kapcsolatos vita most éppen Belgium és Kína között, ahol azt állítják, hogy ő bizony aktívan részt vett abban, hogy kémkedjen, és hogy az egyetemet már egyébként korábban is megkérték, hogy legyen jóval óvatosabb az ilyen jellegű kínai intézetekkel, mert hogy ezek sokszor fedő tevékenységet folytatnak. Annyiban érdekes most ez az egybeesés, hogy most jött ki egy óriási oknyomozó cikk Csehországban is, azzal kapcsolatban, ahol nem kínaiakat küldtek be, hanem már megvásárolták a Károly Egyetem legnagyobb biztonságpolitikai központjának egyik vezetőjét, akiről kiderült, hogy több 10 000 eurókért rendezett Kína barát kurzusokat és konferenciákat. Úgyhogy tehát a Kína történet az megy és látványos, ebben Belgium is, még az akvizíciók szintjén is igyekszik most már akadályt gördíteni, amennyiben nemzeti kritikus infrastruktúráról van szó. Úgyhogy ezt érzékelni az országban, az oroszokkal kapcsolatban nincs ilyen látványos befolyásolási kísérlet, de amit Európában itt szoktunk látni, az bizony itt is megvan.
Jó, nagyon szépen köszönjük a körképet, igazán szórakoztató volt, mint mindig, és akkor további jó munkát kívánunk.
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok!
Szia! Feledi Botonddal, külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk Belgiumról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.